Valószínűleg ott van az ellentmondás, hogy az is lehet ennek az oka, hogy a tudomány igyekszik, illetve nem igyekszik, a tudománynak tulajdonképpen tévedhetetlennek kell bizonyulnia, és mindig úgy is állítja be magát, hiszen mi mást is tehetne. Ugyanakkor tudjuk, hogy ez nincs mindig így, hát hiába ez az élet, és így fejlődünk, de azt gondolom, hogy pláne a gyógyszeriparban azért nem voltak, hát finoman szólva is túl nagy bakik. Volt ugye a 60-as években ez a antibébi tablettás. Igen, ami ilyen emlékezetes dolog volt, de azóta én azt gondolom, hogy semmi hasonló nem történt, de lehet, hogy neked vannak példáid vagy ellenpéldáid. Ugyanakkor azt nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy hogy működik ez az egész történet, és talán érdemes csak nagyon röviden elmesélni azt, hogy ugye, amennyire most én elmondom az én nagyon egyszerű szavaimmal, tehát ez valahogy úgy működik, hogyha én kitalálok valamit, kitalálok egy gyógyszert, akkor azt évtizedekig sokszor fejlesztem, kidolgozom, oké, és akkor megkapom én erre a licenszet, az engedélyt, de az nem mindig az enyém lesz, hanem azt x év után ugye oda kell adnom, és hát, hogy ezzel az informatikai hasonlattal éljek, nyílt forráskódú lesz a gyógyszer, tehát onnantól kezdve az bárki gyárthatta. Most tudom, hogy ez nagyon konyha nyelven volt, de kérlek, akkor magyarázd el kicsit érthetőbben.
Ugye ez azt jelenti, hogy egy gyógyszerre vonatkozik egy szabadalmi védettség, és ennek az az értelme, hogyha egy gyár beleöl mondjuk $1 milliárd, hogy ezt a gyógyszert kifejleszte, akkor legyen egy védett időszak, ami idő alatt annak a gyógyszernek a hasznából csak ő részesül, hogy az ő befektetése megtérüljön. Ez a garancia arra, hogy annak a gyárnak legyen újabb pénze, hogy egy következő gyógyszert kifejleszten. Tehát ez a szabadalmi védettség, ez a minden fogyasztó érdeke, mert ha nem lenne ilyen, akkor a gyógyszergyáraknak nem lenne pénze fejlesztésre. És hogy mégis ez a szabadalmi védettség ez egy ideig tart csak, annak az oka, hogy hosszú távon meg az is az érdek, hogy a gyógyszer, hogyha már a szükséges hasznot megtermelte, akkor az közkincs legyen, és az ára lemenjen, mert hosszú távon ez meg a fogyasztók érdeke. Tehát itt van egy ilyen kényes egyensúly, hogy legyen egy védett időszak, amíg a befektetett pénz megtérül, de utána viszont mindenki ebből hasznot húzhasson, beleértve a gyógyszer, többi gyógyszergyárat, és hát a fogyasztót, aki azt látja, hogy hirtelen az ár az elkezd a verseny hatására csökkenni. De még visszamennék oda az elejére, amivel kezdted, hogy a tudomány az tévedhetetlen. Ezzel vitatkoznék, mert ez abszolút nem így van. Sőt, én azt mondanám, hogy a tudománynak a lényege, hogy beismeri azt, hogy tévedhet. Mert hogyha azt mondjuk, hogy tévedhetetlen, akkor az már nem tudomány, hanem dogma.
Hát igen.
És akkor nem tud fejlődni. Tehát akkor lesz egy nagy márványtömb, amire rávésünk egy valami szép feliratot, és el is temethetjük a földbe, mert nem fog fejlődni. Akkor fog fejlődni, hogyha elismeri azt, hogy amit tegnap mondtam, az már ma lehet, hogy nem igaz. A tudomány, mint maga, arra ez tényleg így érvényes. A baj azzal van, hogy a tudományt emberek művelik, és az meg egy nagyon mély emberi vonás, hogy az emberek nem szeretik a változást. Tehát a tudós az ugyanolyan ember, mint bárki más, és a legtöbb ember nem szereti, hogyha bármi a környezetében változik. Sőt, azt meg aztán főleg nem szereti, hogy elismerje, hogy amit tegnap így gondoltam, az ma már másképp van. És hát ez egyfajta fék a tudományon, másrészt sugároz kifelé egy olyan képet, amiből nagyon unszimpatikus kép is rajzolódhat ki, mert hogyha az emberek azt érzik, hogy a tudós, aki a tévében beszél, az egy ilyen tévedhetetlen, szinte még a pápánál is pápább módon kinyilatkoztat, na az nagyon nem jó. És egyébként, hogy a kettő között kapcsolatot teremtsek, tehát a két dolog között, amiről beszéltem, hát a gyógyszeriparban is azért ez a fejlődés bőven megvan, mert az olyan nagy fiaskók, mint a Kontergán botrány, ahol nagyon sok fejlődési rendellenességgel született gyerek volt az eredmény. Hát ilyen durva azért tényleg nincs, de ha azt mondom, hogy vannak olyan gyógyszerek, amit 40-50 évvel ezelőtt simán engedélyeztek, ma viszont már azok nem kerülhetnének forgalomba, mert ma már azt mondjuk, hogy az a szintű mellékhatás az már nem fogadható el, hát akkor ez is egyfajta fejlődés. Tehát magasabb elvárások vannak ma, mint 20-30-40-50 évvel ezelőtt, és ez is a fogyasztók érdeke. Tehát amit ma új gyógyszerként megkapunk, az annak hatásosabbnak, biztonságosabbnak kell lenni, mint 50 évvel ezelőtt.
Na, ha már szóba hoztad az új gyógyszereket, ugye mondhatod, hogy gyógynövényekkel foglalkozol. És ez azért nagyon érdekes, mert így az átlagember szintjén, ugye azt gondolnám, hogy hát vannak a gyógynövények, abban vannak a gyógymolekulák, amik ugye gyógyítanak, és akkor azokat szépen kivonja a gyógyszerész, azokat szintetizálja, és akkor tulajdonképpen szintetikus gyógyszer formájában meg tudom kapni ugyanazt a hatóanyagot, ami abban nem tudom milyen fűbe vagy milyen növénybe volt. Most nyilván ez nem így van, de valahol erre mutat a trend, nem? Hiszen annyi gyógynövényt nem lehet termelni, amennyi hatóanyagra szükség van.
Igen, nagyon sok ilyen példa van, amikor a gyógynövény hatóanyagát aztán gyárban állítják elő. Van arra is példa, amikor a gyógynövénynek a kivonatát teszik bele a gyógyszerbe, erre is van sok példa. Ez akkor szokott megtörténni, hogyha nem egy vegyület fejtik ki, hanem sok minden együtt, és akkor egyszerűbb azt a növényi kivonatként adagolni, mint egy tiszta vegyület formájában. És hát amit nem lehet letagadni, és ez a napjaink meg a jövő tendenciája, hogy ezek a úgynevezett kismolekulás gyógyszerek, amiről eddig most beszéltünk, ezek mellett meg egyre nagyobb szerepe van a különböző biológiai terápiáknak, és ez valószínűleg újra fogja írni a farmakológia könyveket, hát most is már íródik újra. Tehát a legújabb és leghatásosabb gyógyszerek azok ma már különböző peptidek, fehérjék, sokkal inkább ebbe az irányba haladunk, és ezek a klasszikus gyógynövény molekula alapú szereknek a fejlesztése ehhez képest most kicsit kezd háttérbe szorulni.
Na várjál, ezt lehetne egy picit egyszerűbben megfogalmazni, tehát, hogy azt mondod, hogy nem a gyógynövények szolgálnak alapanyagul, hanem azok csak egyfajta minták, hogy azokat a molekulákat megalkossák, ami kvázi ugyanazt vagy egy jobb hatást fejtenek ki, mint a gyógynövények?
Ezt nagyon jól látod, igen. Tehát általában, hogyha ugye klasszikusan nagyon sok gyógyszer fejlesztése növényből indult ki, de általában mindig túllépett a gyógyszerkutatás az eredeti növényi molekulán, mert mindig, hogyha találnak egy hatásos vegyületet egy növényben, akkor elkezdik nézni, hogy tudnak-e abból olyan származékot csinálni, ami mondjuk erősebb hatású, vagy jobban szívódik föl, vagy kevésbé van mellékhatása, és általában az a gyógyszer molekula, ami aztán forgalomba kerül, az az eredeti növényi molekulánál hatásosabb. Tehát ez nagyon gyakori, és a gyógyszer molekulák között több ilyen van, mint eredeti növényből kinyerhető molekula.
Mi határozza meg azt, hogy mit kutat a gyógyszeripar, hogy merre felé megy? Nyilván vannak ilyen nagy klasszikus dolgok, ilyen ugye a rák és annak a különböző fajtái és a szív- és érrendszeri betegségek. Nyilván itt hirtelen ugye belépett a képbe a COVID, amiről azelőtt nem hallottunk, de hát azt kell mondjam, hogy pillanatok alatt készlettek a vakcinák, ahhoz képest, hogy meddig fejlesztenek egyébként egy gyógyszert. Tehát nyilván van egyfajta különös rugalmasság, amire képes az egész iparág. Ugyanakkor vannak klasszikus trendek, de hát nyilván folyamatosan bejönnek új szereplők a képbe, sajnos hát új betegségek, vagy új válfajai betegségeknek, amire mindig figyelni kell. Ki határozza, vagy hogyan határozódnak meg ezek az irányok?
Hát azért van egy rossz hírem, hogy a gyógyszeripar is egy ipar, és a gyógyszeriparnak is mindig nézni kell a profitabilitást. Hiszen hogyha a gyógyszeripar nem profitabilis, akkor lehúzhatja a rólót, és akkor kész, akkor nem lesz új gyógyszer. Úgyhogy az egyik irány az, hogy mik azok a betegségek, amelyek sok beteget érintenek. És akkor ebből adódóan mondjuk a vércukorszint csökkentő gyógyszerek kutatása az nagyon intenzív, a daganatos betegségek kutatása nagyon intenzív, szívérrendszeri betegségek gyógyszereinek a kutatása szintén nagyon nagy erőforrás vesz igénybe. Ezzel párhuzamosan meg azok a betegségeknek a gyógyítás, vagy annak a kutatása, ami kevés embert érint, hát azzal kevesebben foglalkoznak. Mert egyszerűen, ha van olyan betegség, amiből mondjuk 5 beteg van Magyarországon, hát arra kifejleszteni a gyógyszert ugyanúgy mondjuk körülbelül 1 milliárd dollárba fog kerülni, mint egy olyan gyógyszert, ami 1,5 millió embert érint. És kevés betegen, vagy kevés beteg gyógyszerén behozni a profitot, azt sokkal-sokkal nehezebb, és ez egy nagy balszerencséje annak, aki úgynevezett ritka betegségben szenved. Persze itt is annak sikersztorik, hát emlékezhetünk erre az izomfejlődési rendellenségben szenvedő kisgyerekekre, akiknek most már van egy hatásos gyógyszere, igaz, hogy borzasztó sokba kerül, de ennek pont ez az oka. Azt a befektetést, amiben a kifejlesztés került, hát azt akkor sokkal kevesebb betegen kell behozni.
Dezső, hogy látod magad 10 év múlva? Mik a te ambícióid? Akár kutatóként, akár hát ismeretterjesztő gyógyszerészként. Nem is tudok erre jobb szót.
Hát ez nehéz. Egyébként én is ezt szoktam mondani másnak, hogy ő magát hogy látja, de én magam keveset szoktam ezen gondolkodni, mert én mindig benne vagyok abban a flow-ban, ami az adott tevékenységgel jár együtt. És élvezem azt, amit csinálok, és valahogy én olyan szerencsés vagyok, hogy az életem mindig úgy alakult, hogy a következő lépést nem nekem kellett kitalálni, hanem mindig jött 2 opció, és akkor nekem csak annyi kellett, hogy eldöntsem, hogy most merre megyek tovább. Hál' Istennek elég sok jó mentorom volt, meg amúgy is azt hiszem, hogy elég szerencsés vagyok, hogy most így utólag azt mondom, hogy általában jó irányba döntöttem, de nem tudom, hogy milyen opció fog jönni, mert az, hogy én most a klinikai gyógyszerészeti intézetet vezetem, 10 évvel ezelőtt nekem ezt nem jutott volna, de mégis adódott egy ilyen választási pont, ahol úgy láttam, hogy na ez lesz a jó irány, és hát nem bántam meg.
És mi a helyzet az általam ismeretterjesztésnek nevezett oldallal? Jó, bízunk abba, hogy azért előbb-utóbb lesz valami szabályozás arra vonatkozólag, hogy nem lehet már csak úgy, nem tudom, innen-onnan származó különböző kapszulákat árulni, amiknek nagyobb a hungarocell tartalma, mint a C-vitamin tartalma, stb. Tehát biztos, hogy ezt azért előbb-utóbb rendbe fogják rakni, de akkor is lesznek úgy nevezett házi praktikák és mindenfajta tévhitek arról, hogy mit kell a daráscsípésre, stb. Nem folytatom. Tehát az nagyon fontos az a munka, amit te csinálsz, de nyilván ezt egy emberként nem lehet. Eszedbe jutott-e, hogy valamilyen formában, nem tudom, egyfajta online hálózatot építeni, vagy te ezt csinálod az egyetemen, hiszen gyógyszerész hallgatókat tanítasz, oktatsz, és tulajdonképpen ők azok, akik el fogják vinni ezt a fajta tudást a saját kis gyógyszertáraikba, vagy nagy gyógyszertáraikba, kisfalvakba, vagy nagyvárosokba, és talán az embereknek is lesz bizodalma ahhoz előbb-utóbb, hogy tényleg elhiggyék és elfogadják azt, amit a gyógyszertárba hallanak a patikustól.
Hát ez utóbbi nagyon fontos, nyilván az alap tevékenységnek a része, de az elejére visszacsatolva, hogy ismeretterjesztőként még mi az ambícióm, hát volt egy nagy váltás, amikor erről az ingyenes blog.hu felületről elindítottuk a pirulakalausz.hu-t, aminek része egyébként továbbra is az a kötpiszkáló, ez megy tovább, és akkor azt feltételeztük, hogy van egy hatalmas igény a lakosság részéről, hogy olyan egészségi információkat kapjon, vagy olyan személyre szóló tanácsadást, amit máshol nem nagyon tud, hiszen a magyar internetes oldalakon ez máshol ebben a formában nem nagyon érhető el. Van egy fizetős része az oldalnak, és azt én abban bíztam, vagy arra számítottam, meg most is arra számítok, hogy ezzel kapcsolatos igény nőni fog, és akkor az egész pirulakalóznak a működésébe egyre több és több fiatalt tudok bevonni úgy, hogy az ő munkájukat hát anyagilag is honorálom. Én annak örülnék, hogy 10 év múlva ez tényleg megvalósulna, és egyre kevésbé lenne ez egy egyszemélyes show, és egyre inkább lenne ez egy olyan oldal, ahol mondjuk néha én is írok egyet-egyet hobbiból, de lenne mondjuk 20 másik fiatal, nálam fiatalabb, aki ezt nálam még jobban is csinálja.
De ez nem egészen egyszemélyes show, hiszen inkább családi vállalkozásnak nevezném, nem? Hiszen a feleségeddel csináljátok.
Igen, az anyagi, vagy az üzleti részét igen, de vannak egyéb írók is, tehát vannak külső szerzők is, akik ide dolgoznak, de én annak örülnék, hogyha ebből még több lenne. De ahhoz, hogy még több legyen, ahhoz meg az kell, hogy még több olvasónk, előfizetőnk legyen. Hát ebbe bízok, hogy 10 év múlva ez mondjuk megvalósul. De mindig az életem folyamán mindig azt tapasztaltam, hogyha az ember, és ezt már ugye ezzel is kezdtem, hogyha sokat beletesz valamibe, és az mondjuk úgy gondolja, hogy jó, akkor előbb-utóbb aznak az eredménye is megjön.
De kiadtatok egy könyvet is, ugye, hogyha én ezt jól tudom?
Igen, az nagyon nagy siker lett, a Pirulakalauz címet viseli. Hát az egy hiánypótló könyv volt, mert, illetve most is az, mert azokat a gyógynövényeket, meg egyéb alapanyagokat mutattuk be érthető módon, tehát nem ilyen gyógyszerészeknek való módon, hanem annál sokkal közérthető módon, amivel az emberek találkoznak az étrendkiegészítőkben, hogy mire való, mennyi az optimális dózisa, mivel nem kéne együtt szedni, mert hogy az étrendkiegészítő vásárlók zöme azt úgy veszi meg a termékeket, hogy nem beszél szakemberrel, és hát ő is valahogy el kell igazodjon. És jobb, hogyha úgy igazodik el, hogy nem a gyártótól kapja meg az infót, mert hát abban lehet, hogy van némi torzítás.
Hát igen, meg eligazodnának, csak nem biztos, hogy egyáltalán ugye bejutnak az orvoshoz, vagy nem biztos, hogy ott mernek beszélni, szóval nehéz ügy ez, de arra gondoltam, és egyébként van olyan kollégád, aki csinált programot annak érdekében, hogy az általános iskolákban, illetve a gimnáziumokban már megismerkedjenek a gyerekek ezzel az egész területtel, és mielőtt valaki a szívéhez kap, azért azt el kell, hogy mondjuk, hogy 14 éves kortól valaki önállóan elmehet az orvoshoz, ott feliratkozhat gyógyszert, és ezt kiválthatja a patikában, tehát erre ugye a jogszabály lehetőséget biztosít. Ugyanakkor nem biztos, hogy tudatában vannak a gyerekek annak, hogy tulajdonképpen itt miről is szól ez az egész dolog, hogyan kell a gyógyszereket szedni, gondolok csak arra nagyon-nagyon egyszerű mindenkit érintő problémára, hogy eltörhetem-e vagy nem, vízzel vagy nem vízzel, étkezés előtt vagy étkezés után, és azért nem baj, hogyha ezt nem mindig csak az adott gyógyszerre tudjuk, hanem van valamifajta általános ismeretünk arról, hogy mi is a hatásmechanizmusa egy-egy gyógyszernek, mi történik azzal, amit beveszünk, stb. Te gondoltál már erre, hogy esetleg érdemes lenne akár az alaptantervbe beilleszteni egy kis cikkeit arról, hogy mi történik a gyógyszertárakban, a patikákban, meg hát az egész egészségügyben?
Hát, ez most nagyon aktuális kérdés, mert pont tegnap jelent meg egy tankönyv, 8-osoknak szóló biológia tankönyv, amiben fölkért egy szegedi tanárnő, aki az egyik szerző a könyvnek, hogy működjek közre szakértőként. És ebben a könyvben például ilyen dolgokról szó esik, sőt, konkrétan az álhírek, tévinformációkról, meg ezt hogy lehet fölismerni. A munkafizetben ezzel kapcsolatos feladat van, alapvető gyógyszerismereti információk vannak benne a könyvben 8-osok szintjén, tehát vannak már olyan könyvek, ahol ez megjelenik, és hát azt hiszem, hogy ez az egyik nagyon fontos irány kellene, hogy legyen, hogy az általános iskolások is megkapják ezeket az ismereteket a saját maguk szintjén. Tehát nagyon jó dolog az, hogy a mitokondriumról hall egy gyerek, de az életben akkor igazodik el, hogyha azon kívül azt is megérti, hogy az a biológia tantárgy az őt hol segíti a hétköznapokban. És ez egy fontos dolog, hogy úgy kell átalakítani az egész oktatást, ez beleérte az egyetemet is, hogy ne önmagukért oktassuk a tantárgyakat, hanem mindig legyen ott, hogy na és ezt te hol fogod tudni hasznosítani. És akkor nem fognak elhangzani azok a rossz viccek, hogy hát ma is eltelt egy nap, és nem hasznosítottam a másodfokú egyenletnek a megoldó képletét. Mert hogyha az is ellene magyarázva, hogy na és ezt mire használjuk, és ezzel hol találkozol a gyakorlatban, akkor lehet, hogy nem ilyen viccek hangzanának el. Tehát valahogy így kellene oktatni, beleértve még akár azt is, hogy tényleg mik az alapvető gyógyszerek, mik azok a gyógyszerek, amivel egy ember otthon a saját egészségét tehet, mi az, amit viszont már orvosnál kell, milyen szabályai vannak a gyógyszerek bevételének. Tehát vannak olyan dolgok, amit nem tehetjük meg, hogy egy általános iskolát végzett gyerek ne tudjon. És nem bízhatunk abba, hogy az ő szülei ezt el fogják mondani, mert nem mindenhol tudja a szülő sem.
Hát persze, és azért is fontos ez, mert ki tudja, lehet, hogy éppen annak a gyereknek meghozzuk a kedvét a gyógyszerészethez és az egész szakmához, mert hogyha jól tudom, akkor nálatok is hát van szükség utánpótlásra. Na, de mindegy, hát meglátjuk, hogy ez a dolog hogy alakult. Dezső, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, elszaladt velünk az idő. Dr. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutatóval beszéltem, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, egyetemi tanárral, a Pirula Kalausz című oldal szerzőjével, az egykori Kötszurkáló blog alapítójával. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és csak így tovább, mert azt gondolom, hogy van még mit szurkálni, van még tévhitet oszlatni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm én is. Szervusz.
Szia.